Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét Lukács evangéliuma 23. részéből, az 50. verstől az 56. versig bezárólag eképpen. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagy tanács tagja. Derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki nem feküdt. Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek, a parancsolat szerint. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk eképpen. Jézus Krisztus, Istennek szent fia, hálát adunk, hogy értünk nem csak emberré lettél és kínhalált szenvedtél, hanem el is temettettél, hogy a sírban fekvéseddel megáld és megszenteld a mi sírunkat is, és hogy koporsunk ne legyen örök börtönünk, hanem csak ideiglenes szállásunk. Kérünk, add meg nekünk, hogy egészen oda tudjunk fordulni te hozzád, és hogy mindazt, amit teherként hordozunk, le tudjuk tenni kezedbe. Segíts meg minket, hogy teljes szívvel rá tudjuk bízni magunkat és szeretteinket, igéd és megváltó tetted életet és áldást formáló erejére. Vigasztalj, bátoríts és vidámíts meg minket, Urunk kegyelmességeddel. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumának 15. részében, a 13. versben eképpen. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Kedves testvérek, nagy szombatot ünnepelünk ma. Egy olyan napját a húsvéti ünnepkörnek, amit nagyon nehéz történetileg megragadni, és talán éppen ezért megérteni is. Ehhez a naphoz nem kapcsolódnak nagyszabású mozgalmas események, és ami a legmegrázóbb, Istentől sem hallunk új kijelentést a Bibliában arról, ami ennek a napnak, történésnek, vagy éppen kényszerű megállásnak hangot adhatna. Az Isten úgy tűnik hallgat, és így az evangélisták is csak az embervilágra tudnak rátekinteni az ott adott válaszcselekedetekre. Minden esetre egyértelmű, hogy ez a nap nem a válaszokról szól, nem a történtek megindoklásáról, értelmezéséről. Csak a tény van. Jézus meghalt. És ahogy egy orvos is mondta a betegének, ezt most túl kell élni. Jézus tanítványainak, barátainak, szeretteinek most benne kell lenni a fájdalomban, a félelemben, a gyászban, és valahogy túl kell élni. Azt halljuk mai igénkből, hogy az Isten csendjében az emberek világa is elcsendesül. Még megmozdul egy rövid időre Lábujhegyen, de végül mindenki visszavonul. Arimátia József, aki Jézusnak titkon tanítványa volt, még nagypéntek délután elmegy Pilátushoz, hogy elkéri a drága testet. Bizonyára tele van József fájdalommal, keserűséggel, és talán még düvel is a nagy tanácsban ülő társai, de Pilátus, sőt, még a maga tehetetlensége miatt is, mert nem tudta a tanácsban megmenteni Jézust. Mégsem lármáz és követelőzik. József egészen csendesen, alázattal megy elkérni a testet. Pilátusnak pedig még a szavát sem halljuk itt a Lukács szerinti leírásban. Ez a csend azután tovább nő. Amikor kegyelettel az idős farizeus az őt kísérő asszonyokkal tiszta gyorsba göngyöli megváltó úrunk testét, majd ráhengerítik a követ a sír szájára és eltávoznak, mert jön a szombat. A nyugalom napja és a gyászszertartás nem folytatható. Érzésükben, belső világukban azonban nagyon is ott maradnak. Nagy szombat erről az állapotról szól. Erről az állandó érzelmi gondolati ottlétről a sír mellett. Erre hív ma minket ez a mai nap, hogy érzelmileg gondolatainkban ugyanezt tegyük és éljük meg. Nézzük és szemléljük a sírt és mindazt, ami értünk elvégeztetett. Tudjuk azonban, hogy az ilyen sírral szemben elfoglalt helyzetben nem is könnyű benne lenni. A sírral, ami egyikünk másikunk számára nagyon is konkrét valóság. Mert meghalt valakink, akit szerettünk, aki hozzánk tartozott, és most egyszerre kiszakadt a világunkból, mérhetetlen űrt hagyva maga után. De azt a képletes sírt is mérhetetlenül terhes szemlélni, ami kinek-kinek közülünk magába foglalhat valami egészen mást is. Bűneinket, tévedéseinket, kudarcainkat, álhatatlanságainkat, bukásainkat és tehetetlenségeinket. És ki tudja még mi mindent. De ami fenyegetően hat ránk, mert le akar zárni. Be akar zárni bennünket egy olyan világba, amiben nincs előrehaladás, változás, megújulás, hanem csak örök körbe-körbe forgolódás, egy helyben toporgás, vagy irányt vesztett próbálkozások. Ezt szemlélni, megismerni ezen dolgaink természetét nem csak nem merjük, hanem sokszor megérezzük, nincs is hozzá erőnk. Nincs erőnk, mert amivel még találkozunk a sírral szemben, az a semmi. Nem tudnám konkrétan meghatározni, hogy ez érzés, gondolat, vagy valamiféle irány, cél nélküli állapot, de félelmetes és ijesztő. Nem tudom, ki az, aki temette már közülünk halottját. De amíg tart ez az időszak, amíg még van feladat és tennivaló a gyászszertartásra készülve, ahogyan itt is halljuk, az asszonyok még illatszereket és keneteket készítettek a bebalzsamozáshoz, úgy hát van értelem a mozdulat sorainkban. De a temetés után egyszerűen csak ránk kiállt a semmi. A semmi, ami ilyenkor kísértőként ül fel életünk ágára, és azzal keserít, rémít minket, hogy semminek nincsen értelme. Erről ír Jane Teller, dán kortárs írónő is, Semmi című regényében, amely bár ifjúsági regény mégis, vagy talán éppen emiatt, igazi felnőtt témát boncolgat, az élet értelmének kérdését. A történet szerint egy 8. osztályos fiú, Pierre Anton, egy nap rájön, hogy semminek sincs értelme. Ezért semmit nem érdemes csinálni. És így felül egy szilvafa ágára, és többé nem megy iskolába. Osztálytársait rendkívül bántja a fiú viselkedése. Nem csupán azért, mert a fáról a magasból rendszerint megdobálja őket szilvával, hanem azért is, és leginkább azért. Mert fáj és félelmetes hallgatni kegyetlen filozófiáját az élet értelmetlenségéről. Végül a történet szerint a gyerekek, hogy bizonyítsák az állítás ellenkezőit, elhatározzák, hogy összehordják egy kupacba mindazt, ami igenis ér valamit. És ezzel kezdetét veszi egy, a végére egészen abszurdá, groteszké váló gyűjtögetés. Mindenkinek le kell mondania valamiről, úgy, hogy azt a csoportban mindig valaki más határozza meg, mi legyen. Így aztán a gyerekek egyre nagyobb és fájdalmasabb áldozatot hoznak, mind abból, ami lényegükhöz, személyiségükhöz tartozik. Mikor aztán elkészülnek a fontos dolgok halmával, szeretnék azt megmutatni Pierre Antonnak. Ecsetelem néhány perce ezt a nagybetűsen megélt semmit, de csak hogy megértsük a természetét, jelentőségét, amely valójában nem is olyan nagy. Körüllengi ugyanez a semmi Jézus kereszt halálát és eltemettetését, és ott van mindig a sírral szemben. Mert érzi a kegyelettel lévő farizeus, arimátiai József is, és mert szorongatja az okogva síró asszonyokat is, és igen, minket is időről időre körül fog megrémít. Hogy amit látnak, látunk, a szent áldozatot, az semmi. Annak nincs és nem is volt semmi értelme. Mert körbenézünk és nem lejük a megváltást. Ezt akarja elhitetni a főpapok köre, akik Máté evangéliuma tanúvallomása szerint elmennek szombaton Pilátushoz, és azt mondják neki: állítas őröket a sírhoz, pecsételd le, zárd le, hadd lássa mindenki, hadd tudja meg mindenki. Nem történt itt semmi. Ezt akarja elérni, mindenkor a különféle módokon bennünket megkörnyékező kísértő. Ám ahogyan a dán írónő is írja, az élet értelmével nem szabad játszani. Az élet értelme ugyanis erős. Nem belőlünk fakadó és nem általunk megalkotott. Talán néha úgy tűnik kivérzett, meghalt, betekerték gyolcsba, és elfették egy nagy kővel, de végül, mert isteni hatalma van rá, legyőzi a semmit, a nihilt, a halált, és maga alá gyűri propagátorát, a rossz hír terjesztőjét. Mert ami egyedül érvényesülhet szóként, hírként, az az örömhír, az evangélium, amelynek szíve Jézus Krisztus áldozata. Jézus Krisztusé, aki Isten lényegének magva. Elültette őt Isten ebbe a világba, hogy belőle új élet fakadjon. Minden, ami a természetben tavasszal újra éled, minden maga, amiből növény sarjad, természete szerint Krisztusra nézve, ő miatta, őt haloványan utánozva. S mégis szemünkben hatalmasan csodásan lesz olyan, amilyen. Hogyha el is hullatja magát, vagy el is vettetik, abból új élet lesz. Jézus így szólt a tanítványokhoz az utolsó vacsora estéjén. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Jézus azt mondja ma a semmivel szemben. Van értelme az áldozatainknak, az egymásért való jó tetteinknek. Sőt, ezeknek van igazán értelme, ha a mulandóság rányomná és bélyegét. Amikor magunkból elhullatunk, feláldozunk valamit a másikért. Időnkből, erőnkből, törődésünkből, abból, ami nekünk valamit is számít, és talán egész életünket is. Ám van egy nagyobb áldozat, még annál is nagyobb, mint amikor ember adja életét egy másik emberért. Amikor Isten áldozza magát oda a fiúban, a Jézus Krisztusban a bűnös emberért, az igaza nem igazakért. Neki ez nem kötelessége, érdeke nem fűzi hozzá. Csak a szeretet. De az tökéletes szeretet. Testvérek, meghozta áldozatát Isten, ott van már a mi áldozathozatalaink halmán, amit talán igen, néha magunk is így titulálunk, a mi lomhalmazunkon, mert olyan csekénynek, töredékesnek, elégtelennek mutatja meg magát. De ott van. Mindent elfed, mindent áthat, mindenbe beleivódik, és átformálja azt mulandóságából örökkévalóvá. Hogy mit is adott nekünk Isten abban a szent akaratban, hogy a fiú testének sírba kellett kerülnie és el kellett temettetnie? Legyőzte a minket kísértő semmit, és a mindent adta nekünk ajándékba. A megváltást, szeretete örök zálogául. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy olyan sokféleképpen beszélsz velünk. Te, akinek elgondolásai és tervei mindig magasabbak a mieinknél. És mégis újból és újból meg akarod értetni magadat velünk. Köszönjük, hogy amikor hallgatsz, akkor is beszélgetsz velünk. Jól ismerjük, atyánk, hallgatásod idejét. Amikor mi magányosnak, elhagyatottnak, elkeseredetnek, tőled és kegyelmettől elszakítottnak érezzük magunkat. Ezért most még nagyobb bennünk a hála, mert megláttattad velünk, akár hallgatsz, akár szólsz, te ugyanaz az atya maradsz. Egyformán atyai, aki megváltott gyermekeiért szól és hallgat. Köszönjük hát, hogy csendedből ma mi is részesedhettünk, és így a nagyszombati hallgatásod épp úgy vigasztalássá lehetett számunkra, mint nagypénteki bűnbocsánatod. És a húsvéti köszöntésed, amikor így szóltál. Békesség néktek! Atyán, köszönjük, hogy a semminek, az élet értelmetlenségének és értéktelenségének vaspántjait feltörted, és nem szorongathatja többé szívünket. Mert bár tapasztaljuk életünkben, újból és újból nagy erővel megkísért minket, te még nagyobb erővel és szeretettel fogsz körülni nyájunkat. Köszönjük, atyánk, hogy az élet értelme te tőled jön, és ezért örök érvényű. Soha nem jár le, semmi körülmények között sem a szavatossága. Bocsásd hát meg nekünk, ha mi, Máshol is mást kerestünk annál, mint amit ma megérthettünk. Amikor olcsó tömegárura cseréltük le azt, amit teremtésünkkel és megváltásunkkal szívünkre helyeztél. Ezért könyörgünk ma, atyánk, hogy szent áldozatodból merítve, mi magunk is hadd tudjunk szabadon és örömmel áldozatot hozni, érted és embertársainkért. És nem csak ebben a járványhelyzetben, bár most különösképpen is érezzük és értjük, mennyire nagyon hívsz bennünket nevelődni és növekedni ebben. Atyán, könyörgünk a betegekért, akiket megköt most a félelem, és akik számára még nagyobbnak tűnik hallgatásod. Lépj, Urunk, oda melléjük, és vigasztald, gyógyítsd őket. Ajándékozd meg őket szabadításod örömével. Urunk, olyan sok orvosról, ápolóról halljuk, hogy miközben gyógyítanak, segítenek, maguk is megfertőződnek és megbetegszenek. Urunk, ma ezért nem csak azért imádkozunk, hogy szolgálatukat el tudják végezni, hogy kitartóak tudjanak maradni, és erősek lélekben, hanem azért is, hogy tartsd meg őket egészségben. Áldozatvállalásukon, feladatvállalásukon kérünk, áldon legyen jelen a te áldozatod. Urunk, imádkozunk a világban lévő kormányokért, döntéshozókért, hogy minden tettük és elgondolásuk javára szolgálhasson mindazoknak, akiket szolgálni hivatottak. Adjunk nekik jó látást, reménységet, kitartást, és amikor mindezért hozzád fordulnak, ima meghallgatást. A te oltalmad legyen, Urunk, mindenkivel, akik téged keresnek, akár magányosan, akár családi közösségben, hogy megtapasztalt irgalmad megsokszorosíthassa az irgalmasságot közöttünk. Urunk, így áld meg mindnyájunkat, Krisztusért kérünk. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.